Üdvözlök mindenkit, én Hajnal Ödön vagyok, ez pedig a Griffsider 60. epizódja. Ebben az adásban az El Alameini csata 80. évfordulója alkalmából beszélgetünk számében Norbert Alezredessel, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténelmi levéltárának és térképtárának igazgatójával. Szervusz!
Szervusz!
Kezdjük el az elején egy kis bevezetővel, hogy mindenki a térben és időben bele tudjon helyezkedni az adásban. Hogyan kerülnek a németek Észak-Afrikába?
A német haderő eredetileg semmiféleképpen nem szeretett volna szerepet vállalni az észak-afrikai küzdelmekben, amely 1940-ben alapvetően a Benito Mussolini által vezetett Olaszország, illetve a brit nemzetközösség erői között zajlott, nyilvánvalóan brit főséggel. 1941. februárjában azonban a németek kénytelenek voltak fegyveres segítséget nyújtani olasz szövetségeseiknek, hiszen az olaszok admiráleti helyzete Észak-Afrikában igen jelentősen megromlott, és ez már azzal fenyegetett, hogy esetleg az ottani olasz védelem összeomlik, és ez nyilvánvalóan az adott stratégiai helyzetben a nemzeti szocialista Németország számára egy hátrányos stratégiai helyzettel állt volna elő a Mediterránumban, és így nyilvánvaló földközi-tenger körzete, mivel fontos volt Németország számára, és nyilvánvalóan már tervezés alatt volt az, ami 1941 tavaszán meg is történik a Balkán félszigeten. Ennek biztosítására Adolf Hitler két páncélos hadosztályt küldött 1941. februárjában Észak-Afrikába. Azonban az észak-afrikai hadszíntér merőben más volt, mint amelyet a német páncélos csapatok 1939-től kezdődően megszokhattak az európai hadjáratokban, a lengyel, illetve a nyugati hadjárat esetében. Jelesül azért, mert az észak-afrikai hadszíntér tulajdonképpen a földközi-tenger partjától déli irányba, mint a 80-90 km szélességben volt csak a gyorsan mozgó csapatok számára használható, és alapvetően határozta meg a hadszíntéri sikert az, hogy kinek milyen az utánpótlása. Na most, mivel a németek ugye Európából szállították nem csak a csapataikat, hanem majd a harcoló csapataik számára az utánpótlást is, elsődleges kérdés volt az, hogy milyen útvonalakat tudnak használni a földközi tengeren. Nyilvánvalóan, amely olasz kézben volt, vagy eleve olasz törzsterület volt, azon keresztül a német utánpótlás szállítása megoldott volt, de ott volt az örök kérdés, az úszó repülőgép hordozónak használt brit terület, ugye Málta, amelynek az elfoglalásával a németek nagyon-nagyon megküzdöttek, és végül is egy Málta elleni támadásra nem is került sor. Ez végestelen végig rányomja az észak-afrikai hadszíntérre a bélyegét, ugyanis mivel Máltát nem sikerült elfoglalnia a tengelyhatalmaknak, ennek az lett a következménye, hogy mindig a britek éppen aktuális erejétől függött a tengeren, hogy az olasz, illetve német utánpótlás elérje az Észak-Afrikában harcoló csapatokat.
Röviden, hogy mi volt az oka, hogy Máltát, ezt a csöpnyi kis szigetet ott a földközi tenger közepén, amit gyakorlatilag ellenséges államok vettek körül, hiszen Szicília és Tunézia között feküdt, miért nem tudták a német-olasz erőkbe venni, miközben Anglia ugye az életért harcolt északon az anyasziget körzetében?
Így van, Málta elfoglalása akkor került elsősorban az észak-afrikai hadszíntér utánpótlása szempontjából homloktérbe, amikor már a németek túl voltak az 1941. májusi krétai hadműveleten, amelynek ugye az lett a következménye, hogy bár az tulajdonképpen sikerrel jár, de egy pürhoci győzelem volt a német ejtőernyős csapatok számára, illetve a légiszállítású csapatok számára, ott akkora veszteségeket szenvedtek ezek a német csapatok, hogy a továbbiakban az ilyen nagyságrendű alkalmazásukat erősen átgondolták. És végül a német haditengerészet, illetve a német szárazföldi haderő egyeztetései elhúzódtak, és ahogy annak idején nem került sor 1940-ben az Anglia elleni invázióra, így hasonló okoknál fogva, elsősorban a jelentős veszteségektől való félelem miatt, illetve az utánpótlás bizonytalansága miatt, végül nem került sor a Málta elleni közvetlen támadásra. De ez már az észak-afrikai hadszíntér történetének egy későbbi epizódja. A német szerepvállalás időpontjában ez még azért nem került homloktérbe, mert azok a német csapatok földrajzi értelemben még Szicíliához sokkal közelebb harcoltak, és így még ezek az utánpótlási vonalak a tengeren rövidebbek voltak, mint majd később 1942 nyarán, amikor már nagyon-nagyon fontos és lényeges lett volna Málta elfoglalása.
Én a hallgatóknak közbeszúrjuk, hogy az észak-afrikai hadszíntér Alexandria és Málta között helyezkedik el. Alexandria ugye Egyiptom egyik legnagyobb kikötővárosa, és a Royal Navy, az angol haditengerészet egyik legnagyobb földközi tengeri bázisa volt. Említetted, hogy két páncélos hadosztályt vezényeltek át Észak-Afrikába. Ez pusztán páncélosokat jelent, vagy tartottak velük gyalogsági alegységet is? Hogyan kell ezt elképzelni?
A német páncélos hadosztályok a háború elejétől kezdve egyfajta összfegyvernemi seregtestnek voltak tekinthetők, ami azt jelenti, hogy természetesen nem csak páncélos ezredekben, illetve a páncélos ezredek páncélos dandárokban tömörülve harckocsikat alkalmaztak volna, hanem az összfegyvernemi harc szabályainak megfelelően természetesen volt gépkocsizó gyalogság. A gépkocsizó gyalogságnak egy része ekkor már félláncstalpas páncélozott szállító harcjárműveken, német viszonylatban lövészpáncélosokon mozgott, azonban az Észak-Afrikába küldött 15. és 21. páncélos hadosztályban az úgynevezett páncélozott páncélgránátosoknak a száma még viszonylag csekély volt, 1-2 századra volt tehető. Ez a későbbiekben, 1942 második felében egy picit növekedett. A másik nagyon fontos dolog, hogy ezeknek a páncélos hadosztályoknak a tüzérezredei is a harckocsik harcát támogatták, illetve a páncélvadász osztályai is. Ezen kívül természetesen rendelkezett minden ilyen páncélos hadosztály páncélos utászászlóaljal, amely alapvetően a harckocsik műszaki biztosítását végezte, de egyébként teljes értékű első világháborús tapasztalatokon alapuló rohamzászlóaiként is alkalmazhatóak voltak ezek az utászászlóaiak, például hátilángszóróval is rendelkeztek, illetve mindenféle robbantási műveleteket is el tudtak végezni, akár helységharcban is alkalmazhatók voltak, bár Észak-Afrikában kevesebb ilyen feladat hárult rájuk 1941-42-ben. Tehát a német páncélos hadosztályok, mint általában a páncélos hadosztályok a II. Világháború időszakában összfegyvernemi harcot vívtak, és ennek érdekében több fegyvernemet is egyesítettek magukban. A német csapatok 1942 nyarára tulajdonképpen eljutottak az észak-afrikai hadszíntér egy olyan fordulópontjáig, visszaszorítva több alkalommal is egyébként a brit nemzetközösségi csapatokat, amely lehetőséget kínált nekik arra, hogy az eredeti célkitűzéseik szerint betörjenek Egyiptomba, elfoglalják a Nílus-deltát, illetve Alexandriát, és tulajdonképpen a brit katonai jelenlétet megsemmisítsék Észak-Afrikában. Ez akkor már túlmutatott az olasz szövetségesnek nyújtandó katonai segítségen. Itt már azzal volt összefüggésben a történet, hogy mi történt 1941 második felében, 1942 első felében az úgynevezett európai keleti hadszíntéren, tehát a szovjet-német háborúnak az eseményei jelentősen kihatottak arra, hogy a németek mit szerettek volna 1942 nyarán elérni Észak-Afrikában. A fordulópont ezen a hadszíntéren német részről tulajdonképpen az volt, amikor 1942. június 21-én a Tobruki brit nemzetközösségi helyőrség, ebben az esetben konkrétan alapvetően ausztrál katonák kénytelenek voltak letenni a fegyvert, és Rommel tábornok, ekkor már Afrika páncélos hadseregnek nevezett seregteste, el tudta foglalni Tobrukot, ami nagyon sokáig célja volt, de nem sikerült 1941 és 42 folyamán. Azért nem, mert az észak-afrikai hadszíntér speciális volta miatt egyfajta ingamozgással írható le a hadműveleti intenzitás ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy mindig éppen az a harcoló fél jutott előnyhöz és nyomult előre a védekező másik féllel szemben, amelynek éppen nagyobb volt a logisztikai támogatottsága, nagyobbak voltak a készletei, elsősorban üzemanyagban és vízben, valamint lőszerben, mert az észak-afrikai hadszíntéren ugyan a gyorsan mozgó csapatok, azon belül is a harckocsik képviselték a fő csapásmérő erőt, azért nem kell elfelejtenünk azt, hogy sok száz, sok ezer egyéb más gépjármű is mozgott ezen a hadszíntéren, méghozzá úgy, hogy tulajdonképpen az észak-afrikai hadszíntéren egyetlen burkolt műút volt a földközi tenger déli partja mentén, amely megfelelő áteresztő képességgel rendelkezett az ilyen méretű csapatok ellátására. Az összes többi alárendelt út, illetve maga a terep is csak a terepjáró gépjárművek számára volt járható, ezért nyilvánvaló volt, hogy ennek a burkolt útnak a mentén zajlottak a hadműveletek 1940-től kezdődően, és tulajdonképpen, ahogy mondtam, egy ilyen inga mozgással mindig az erő fölényben lévő harcoló fél tolta vissza, akár keleti, majd később nyugati irányba a másikat. Na ez az inga, ez 1942. júniusában Tobruknál a németek számára keleti irányba lengett ki.
Említetted a nagy mennyiségű logisztikai teherautó létezését. Lehet látni az Észak-Afrikában készült fotókon, hogy páncélosok vannak teherautókon. Ennek is az az oka, hogy a terepviszonyok annyira mostohák voltak, hogy még a páncélos állományt is megviselték?
A terepviszonyok abból a szempontból voltak mostohák, nem is a terepviszonyok, inkább az időjárási viszonyok, illetve a földrajzi viszonyok közül elsősorban a homok, amely műszaki szempontból rendkívül esendővé tette a gépjárműveket, nem csak a harckocsikat, a gépjárműveket összességében. Azonban a tehergépkocsira rakott harckocsik esetében, hangsúlyozom, a tehergépkocsik platóján lefényképezett harckocsik esetében az a helyzet, hogy a hadviselő felek közül nagyon sokan, ide akár a németeket is sorolhatjuk, de a britteket is, vagy leginkább az olaszokat, ezen a hadszintéren alapvetően úgynevezett kis harckocsikat, könnyű harckocsikat, kisebb mennyiségben közepes harckocsikat alkalmaztak. 1942 végéig például az észak-afrikai hadszintéren nem jelennek meg nehéz harckocsik, értem ez alatt mondjuk a német Tiger harckocsit. Brit oldalon egyébként igen, néhány Churchill harckocsi már az 1942. októberi második elalamejni ütközetben is részt vesz, de nagyon kis számban. Vagyis ezeket a könnyű harckocsikat, illetve kis harckocsikat meghibásodás esetén minden további nélkül fel tudták tenni tehergépkocsira, sőt, az üzemanyagfogyasztás kimélése érdekében nagyon sokszor ezeket menetben tehergépkocsikon szállították, és csak a konkrét harcbavetés előtt kerültek a saját lánctalpukra. A műszaki szempontból meghibásodott harckocsik és egyéb harcjárművek viszonylatában érdekes filozófiai különbség volt a német-olasz, illetve a brit nemzetközösségi csapatok hozzáállásában. Ugyanis amíg a németek igyekeztek az olaszokkal együtt a meghibásodott vagy kilőtt páncélosaikat azonnal elvontatni és megjavítani, a brit nemzetközösségi, elsősorban a britek alkalmaztak itt harckocsi alakulatokat, ők viszont nem. Nekik az volt a bevett eljárásuk, hogy a nappal vívott harctevékenység után a sötétedés beálltával ők visszavonultak néhány kilométert az akkori tényleges arcvonaltól, és ott éjszakára tábort létesítettek, egy körvédőképes tábort létesítettek, függetlenül attól, hogy esetleg a napközben vívott harctevékenység során mekkora páncélos veszteséget szenvedtek, és esetleg azoknak a jelentős része még javítható lett volna. Na most ezeket a hiányosságokat kihasználva a német-olasz csapatok, természetesen elsősorban a németek, akinek erre a haditechnikája lehetőséget adott, kihasználta ezeket az éjszakai lehetőségeket, és nagyon sok esetben megsemmisítette azokat a brit páncélosokat is, amelyeket egyébként el lehetett volna vontatni, és meg lehetett volna javítani. És itt egy másik szegmens is belép, hogy mivel ennyire ki voltak szolgáltatva az utánpótlásnak a harcoló felek, elsősorban a sokkal hosszabb utánpótlási útvonalon a rendelkező olasz és német csapatok csinálták azt, hogy szinte mindent hasznosítottak, amit a brit nemzetközösségtől zsákmányolhattak. Így például 1942 nyarán, Tobruk elfoglalása után az Alexandria irányába meginduló Afrika páncélos hadsereg gépkocsiainak, tehát tehergépkocsiainak, illetve személygépkocsinak jelentős része, közel 80%-a az brit zsákmányból állt. Ugyanez volt a helyzet a páncélosok terén is, amit a németek tudtak használni a britek által zsákmányolt páncélosokból, azt használták is. Külön páncélos osztályt állítottak föl a britektől zsákmányolt harckocsikból, amelyben csak és kizárólag angol száz gyártmányú harckocsik harcoltak német oldalon.
És olvasom a könyvedben, amit az észak-afrikai hadszintéről írtál, hogy ott ez előfordult a másik irányból, és amikor a nemzetközösségi csapatokat szereltek föl olasz könnyű harckocsikkal, vagy kis harckocsikkal. Mielőtt visszatérnénk a csatáig tartó úthoz, illetve magára az ellenemelni csatára, beszéljünk egy kicsit a harckocsi állomány minőségéről a két oldalon, hogy ezzel is érthetőbbé tegyük a csatának a lezajlását. A logisztikát említetted, hogy az rendkívül kitett volt. Milyen páncélos anyaggal rendelkezett a két fél? Ugye ez nem egy klasszikus, a végtelen orosz pusztákon vívott csata volt, ahol rendkívül jó minőségű páncélos anyaggal harcolt mindkét fél. Itt ez egy, ha úgy tetszik, egy mellékhadszintér volt. Milyen páncélos anyagot küldött ide a két harcoló fél?
Ugye 1942 nyarán, amely az el-Alamein-i ütközet sorozatnak előzményeként fogható fel, ebben az időszakban a keleti hadszintéren is még egy átmeneti állapotot tapasztalunk a szemben álló felek páncélos fegyverzetében. Elsősorban itt a harckocsikra, illetve a rohamlövekre, önjárólövekre és egyéb más páncélozott alvázon mozgó fegyverre gondolok. 1942 április az az időpont, amikor lassan, általában századméretű alakulatok átfegyverzésével a német szárazföldi haderő páncélos csapatai megkapják az első 7,5 cm-es hosszú csövű páncer 4-es közepes harckocsijaikat, illetve ennek a 7,5 cm-es ágyúnak különböző egyéb más megnyilvánulási formáit, gondolok itt a könnyű harckocsi alvázra épített Marder páncélvadászokra, vagy magára a 7,5 cm-es gépfontatású páncéltörő ágyúra, amely alapvetően megváltoztatta a páncélosok elleni küzdelmet a keleti hadszíntéren. Az Észak-Afrikában harcoló német csapatok kicsit nagyobb késéssel, de nem olyan nagyon jelentős késéssel hasonló változáson mennek keresztül. Tehát 1942. júniusában a Tobrukot elfoglaló Német-Afrika kornak a páncélos hadosztályaiban még ugyanúgy megtalálhatóak a Panzer 2-es könnyű harckocsik, mint 1942 elején, 1942 tavaszán a keleti hadszíntéren. Tehát ez a fajta típusváltás, amikor a német páncélos csapatok megpróbálnak átállni a 7,5 cm-es hosszú csövű Panzer 4-esre, mint alapharckocsira, és később majd egy évvel az ennél nagyobb tűzerejű harckocsiknak a rendszeresítésére, az egy folyamat, amely folyamatnak gyakorlatilag Észak-Afrika ugyanúgy szintere. Nagyon érdekes, hogy a német páncélos állománynak a zömét ugyanúgy a hosszú 5 cm-es löveggel szerelt Panzer 3-as harckocsik alkotják Észak-Afrikában, mint 1942 nyarán a keleti hadszíntéren. 1942. augusztusában a Stalingrád irányban harcoló német páncélos hadosztályok hadrendje, fegyverzete nagyon-nagyon kevés elemben különbözött az Észak-Afrikában harcoló német páncélos hadosztályoktól. Viszont volt egy nagyon fontos különbség, hogy a páncélosok elleni tűzerő növelése érdekében Észak-Afrikában sokkal több volt a német rögtönzés és szükségmegoldás. Az egyik legfontosabb az volt, hogy az 1941-es keleti hadjárat során zsákmányolt nagyon nagy mennyiségű szovjet gyártmányú 76 mm-es hadosztály ágyút, azt Észak-Afrikában a németek kiválóan tudták alkalmazni páncéltörő ágyuként a brit nemzetközösség páncélosai ellen. Olyannyira, hogy ezeket könnyű harckocsi alvázra szerelve a Marder sorozat részeként is bevetették, és az a két német páncélos hadosztály, a 15. és a 21. páncélos hadosztály, mely a németek részéről Észak-Afrikában harcolt ebben az időszakban, a páncélvadász osztályaiban ilyen szovjet gyártmányú löveggel szerelt páncélvadászokat alkalmazott. A másik, az egy német gyártmányú eszköz volt, amely ezt a fajta harcászati fölényt a brit páncélosok ellen biztosította, ez a 8,8 cm-es légvédelmi ágyú volt, amely egy több funkciós löveg volt, ezt ki kell hangsúlyozni, tehát a 8,8 cm-es légvédelmi ágyút, noha ezt alapvetően légi célok ellen fejlesztették ki, a tűzvezetése, illetve a hozzárendszeresített lőszer típusok miatt tökéletesen alkalmas volt páncélosok elleni harca, sőt, megfelelő tüzérmérő alegységek beosztásával tábori tüzér célokra is korlátozottan alkalmassá volt tehető. Tehát ez egy olyan többfunkciós fegyver volt, amelyek a németeknek nagyon jól jött az észak-afrikai hadszíntéren, ahol igazából teljesen összefüggő arcvonalról soha nem beszélhetünk. Tehát itt mindig arról volt szó, hogy a manőver közben a parancsnokoknak, vagy akár a hadvezéreknek hol és mikor sikerül olyan fölényt összpontosítaniuk, amellyel le tudják győzni a szemben lévő parancsnokoknak a szándékai, illetve az általuk felvonultatott erőket. A brit oldalon ilyenfajta tűzerő az éppen a második elalmányi ütközet idején, 1942 őszén jelenik meg a 25 fontos páncéltörő ágyúnak a képében.
Mit lehet tudni az olasz és a brit fél részéről bevetett páncélosokról? Ugye a németekről volt szó az előbb.
Így van. Akkor először beszéljünk a németek szövetségeseként az olaszokról. Az olaszok páncélos fejlesztése nyilvánvalóan jelentős lemaradásban volt a németekéhez képest. Ugyanakkor elvekben már felzárkóztak a németek mögé, ami azt jelenti, hogy igyekeztek a német elvek szerint alkalmazni a saját páncélosaikat, az olaszok is páncélos hadosztályokat szerveztek, és ezek a páncélos hadosztályok alapvetően könnyű harckocsikkal voltak felszerelve. Ezt az olaszok is érezték, és érdekes módon a 1940-ben elsőként bevetett német rohamlövek mintájára 1942 nyarán az olaszok már alkalmazták a saját önjáró tarackiaikat, amelyeknek a tűzereje, ha nem is érte el a hosszúcsövű német 7,5 cm-es páncer-4-esnek a tűzerejét, de jelentősen megközelítette azt, és ez egyfajta szükségmegoldásként bevált. Később az olaszoknak volt nagyon nagy tűzerejű, a 8,8 cm-es német légvédelmi ágyúhoz hasonló tűzerővel rendelkező lövege is egyébként lánctalpas halvázon az észak-afrikai hadszíntéren.
Alapvetően Olaszország könnyű harckocsikkal vívta meg ezt a hadjáratot. Ezeknek a könnyű harckocsiknak a minősége milyen volt? Azért kérdezek ennyit az olasz félről, mert van egy ilyen közvelekedés. Egyrészt az olasz haderő az nem igazán volt a csúcson a II. Világháborúban, és az olasz páncélosok pedig nem érték el azt a szintet, amit a többi hadviselő félpáncélosai képviseltek.
Az olasz páncélos alkalmazás, illetve az olasz páncélos haditechnika valóban nem örvendúzottan jó hírnévnek, de ez félig meddig félreértés, ugyanis az észak-afrikai hadszíntéren alkalmazott olasz páncélos hadosztályok, illetve gépkocsizó hadosztályok, amelyeknek voltak harckocsizó elemei is, ezek tulajdonképpen a harcok döntő többségében bátran harcoltak, és a haditechnikájuk az olasz hadipar által előállítható legmagasabb szinten álltak, csak ez összehasonlításban a többi hadviselőféllel szemben 1942-ben már nem volt a legkorszerűbbnek tekinthető. De az egy tévhit és egy káros legenda, hogy az olasz csapatok gyávák voltak, az olaszok fegyverzete, akár a páncélosok teljesen használhatatlan lett volna. Ez így ebben a formában nem igaz. Annál is kevésbé, mert ugye a britek által alkalmazott páncélos harcászat az alapvetően különbözött mind az olasz, mind a német felfogástól, és ezt az olaszok is, meg a németek is ki tudták használni. Jelesül arról van szó, hogy a britek a saját harckocsi típusaikat alapvetően két nagy kategóriába osztották, az egyik az úgynevezett cirkáló harckocsi volt, ez tulajdonképpen a német és olasz viszonyok szerinti harckocsi, amely gyakorlatilag a harcászati és a hadműveleti feladatok végrehajtására alkalmas, a másik pedig az úgynevezett gyalogsági harckocsi, ezek alapvetően a lassabb, nagyobb tűzerejű, vastagabb páncélzattal, nagyobb páncélvédelemmel rendelkező eszközök voltak, de ugyanakkor ezek a gyalogság harcrendjétől nem szakadtak el, avval tulajdonképpen majdnem egyenlő sebességgel manővereztek a harctéren. És ezt a fajta megosztottságot tudták a német-olasz csapatok Észak-Afrikában nagyon sokszor kihasználni, mert amíg a német-olasz harckocsik, akár az olasz könnyű harckocsik is egy sokkal nagyobb sebességgel végrehajtott manőverrel akár át tudták karolni, vagy be tudták keríteni a gyalogsággal együtt mozgó gyalogsági harckocsikat, és hátulról, oldalról tüzet vezetve rájuk, akár a vastagabb páncélzattal rendelkező brit páncélosokat is harcképtelné tudták tenni. Amikor 1942 nyarán megjelenik a németeknél a hosszúcsövű 7,5 cm-es löveggel szerelt páncer 4-es, amit egyébként a britek nem véletlenül special kifejezéssel illettek, méghozzá azért, mert ez a harckocsi, ez tulajdonképpen az akkor Észak-Afrikában rendszerben lévő összes brit nemzetközösségi harckocsit nagyobb harctávolságról, tehát 800 méter vagy annál nagyobb harctávolságról is ki tudta lőni. Pontosan abban a pillanatban, amikor egyébként az észak-afrikai hadszíntéren megjelennek az Amerikai Egyesült Államok által előállított Sherman, illetve Grant harckocsik. És itt rögtön arra kell kitérni, hogy itt már bukott a brit harckocsi alkalmazás filozófiája, mert mind a Sherman, mind pedig a Grant alapvetően a brit fogalmak szerinti cirkáló harckocsi volt, tehát ezeket már nagyon nehezen, vagy nagyon nagy pazarlással lehetett csak a gyalogság közvetlen támogatására alkalmazni. Nem is ez történt, hanem ezeket az új típusokat, kiegészülve a Stuart harckocsival, ezeket a alapvetően a brit páncélos hadosztályokon belül a páncélos tandárok használták. És akkor itt most érdemes talán áttekinteni azt, hogy az észak-afrikai hadszíntéren harcoló felek a páncélosaikat milyen hadszervezeti környezetben alkalmazták. Ha már a briteknél tartottunk, akkor ugye a britek esetében a páncélos hadosztályok páncélos dandárokra, kettő páncélos dandárra, egy gépkocsizó dandárra, illetve alapvetően a tábori tüzérségre és a támogató erőkre tagolódott. Ez 1942 végén változóban volt, akkor a legtöbb páncélos hadosztályban már csak egy páncélos dandár és egy gépkocsizó dandár maradt. Viszont a britek is nagyon sok önálló harckocsi alakulatot alkalmaztak, ezek az ő felfogásuk szerint ezredek voltak, de valójában ezeknek a méretei a német páncélos osztályoknak feleltek meg, tehát ezek zászlóalj méretű ezredek voltak, általában 40-60 harckocsi volt bennük teljes feltöltöttség esetén, abban az esetben persze teljesen változhatott a szervezési eljárásaik. Ami nagyon fontos a briteknél az az, hogy a Grand harckocsi, amelynek már van egy 75 mm-es lövege is, azonban ez kazamatás beépítési volt, és ez a 42 nyári koraőszi harcokra rá is nyomta a bélyegét, ugyanis ezeket a Grand harckocsikat, amelynek a forgótornyában csak 37 mm-es harckocsi ágyú volt, viszont a kazamatájában tulajdonképpen a harckocsi testbe építve korlátozott oldalirányzási lehetőséggel 75 mm-es löge volt, ezeket nem tudták a britek úgy alkalmazni, ahogy Észak-Afrikában a páncélosokat addig mindenki alkalmazta. Miről van szó? Arról, hogy van az úgynevezett fedett tüzelőállás, ami azt jelenti, hogy a harckocsinak a teste az egy homokdűne mögött rejtőzik, és csak a torony látszik ki belőle, és természetesen éppen a homokdűne teteje fölött tud kilőni ez a harckocsi. Nyilvánvaló az ellenség számára, hogy sokkal kisebb célt mutat, ő viszont minden további nélkül tüzet tud vezetni az ellenségre. Igen, ám csak a Granteknél a nagyobb tűzerejű löveget nem tudták másképp gyakorlatilag a németek és az olaszok ellen bevetni, csak úgy, a harckocsi nagyon nagy részét mutatta az ellenség felé. Nem tudták ilyen rejtett, csak a torony által képviselt tüzelőhásba elhelyezni.
Igen, itt mondjuk el, hogy a Grand harckocsi úgy épült fel, hogy magában a páncélos testben volt beépítve ez a 75 mm-es löveg, kazamataszerűen, és a tornya az egy rendkívül apró torony volt, azt hiszem talán kétszemélyes, és ebbe egy 37 mm-es ágyú volt, hogy említetted, ez viszont akkor már nem volt alkalmas a legtöbb bevetett harckocsi.
Ez így van. És a másik nagyon fontos dolog az az, hogy a német páncélos harcászatnak az alapja, az minden esetben, már a háború kezdetétől fogva, az elsősorban a rádión keresztül megvalósult harcvezetés volt, méghozzá úgy, hogy a különböző parancsnokok, és ezzel nem voltak kivételek a különböző páncélos alakulatok parancsnokai sem, egyfajta nagyobb mozgástérrel, önálló döntési lehetőséggel rendelkeztek, amely gyakorlatilag abban merült ki, hogy az előjárótól ők egy feladatot kaptak, és ezt a feladatot úgy oldották meg, hogy ők ezt a leghatékonyabbnak és a leggyorsabbnak tartották. A britek oldalán például ez másképp működött, ha nem is volt annyira kötött és annyira szigorú a parancs végrehajtása, mint mondjuk a szovjet vörös hadseregben, de mindenképpen úgynevezett parancsorientált volt a brit harcvezetés is, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen a brit parancsnokok kezei meg voltak kötve, hiszen adott parancsot kellett végrehajtaniuk, az éppen változó harchelyzethez sokkal nehezebben tudtak alkalmazkodni. Ez rengeteg alkalommal mutatkozott meg akkor is, amikor már a brit nemzetközösség vette át a kezdeményezést az észak-afrikai hadszintéren, éppen az El-Alamein-i második ütközet kapcsán.
Tehát akkor ezt úgy kell érteni, hogy amíg a német parancsnokok nem szabták meg, hogy hogyan hajtsa végre az adott cél elérését, addig a briteknél erre is kaptak utasításokat, ha jól értem.
Így van. Tulajdonképpen a német oldalon alkalmazott feladatorientált harcvezetésnek a lényegét Heinz Guderian vezérezredes annak idején úgy fogalmazta meg, hogy kapnak egy menetjegyet a végcél megjelölésével. De hogy jutnak oda, az az éppen aktuális parancsnoknak a saját dolga, ebben nem szólnak bele az előjárói. Másik oldalon a parancsorientált harcvezetésnél pedig igyekezett az előjáró mindent megszabni, akár térben, akár időben az alárendeltje számára, és ez nyilvánvalóan korlátok közé szorította. A nagyon gyorsan és nagyon nehezen átátlató harchelyzetben nem tudtak hozni új döntéseket, hiszen az új döntéseket először a parancsorientált harcvezetés esetében az előjárónak jóvá kellett hagyni. Ilyen a parancsorientált harcvezetés esetében nem állt fenn.
És ez azért fontos, ezt most a fiatalabb hallgatóknak mondom, hogy nem úgy kell elképzelni akkor egy háborút, mint most a akármelyik tankszimulátor esetében, hogy felülről kívülről látjuk a harcteret, mindent átlátunk, mindent tudunk, hogy hol van, és rögtön tudunk reagálni, hanem ott ez rádión vagy futárokon keresztül működött az adott helyzet leírás, és arra kellett a parancsnoknak egy távolabb pontról valami észszerű döntést hoznia. Nyilvánvalóan nem működhetett olyan hatékonysággal, mint a német oldalon alkalmazott eljárás.
Így van, és az észak-afrikai hadszintér különlegessége miatt ez ott még nehezebben volt végrehajtható. Gondoljunk bele, gyakorlatilag majdnem minden homokdűne egyforma. Tehát még akkor is, amikor egy sokkal rugalmasabb harcvezetéssel irányított csapatok harcáról van szó, nagyon nehéz tájékozódni, nagyon nehéz ugyanarról a terepszakaszról beszélni, mert nincsenek vonatkozási pontok, nincsenek települések, nincsenek utak, nincsenek jól látható földrajzi képződmények, amelyekhez képes lehet viszonyítani, hanem alapvetően itt nagyon sok múlt a parancsnokok megérzésén. Nagyon sok esetben, bár ez az akkor harcolók számára egyáltalán nem volt az, de talán a ma embere számára kicsit viccesen is hat, hogy tulajdonképpen sokszor ezek a harcérintkezések egyfajta ilyen páncélos bujócskába csaptak át, mert egyszerűen nem ott volt az ellenség, ahol várta az egyik fél, aztán kiderült, hogy egy másik irányból bukkan föl, amire viszont ő nem készült föl, tehát nagyon-nagyon sok volt az észak-afrikai hadszíntér esetében a rögtönzés, sokkal több, mint mondjuk egy kontinentális európai hadszíntéren, akár a keletin, akár a nyugatin. Úgyhogy igen nagy tapasztalat és igen nagy higgadtság szükségeltetett az észak-afrikai harcokhoz, különösen a páncélos harcokhoz.
Említetted az amerikai szállításokból származó harckocsikat, a Shermaneket és a Granteket. Mi a helyzet az angolok saját gyártású harckocsiaival, amivel az észak-afrikai hadjárat elejét vívták meg az olaszokkal szemben?
A britek cirkáló harckocsiai közül a Crusader harckocsi volt tulajdonképpen az alapharckocsinak tekinthető brit páncélos az észak-afrikai hadszintén 1942-ben. Ezeket egészítette ki a Valentine, illetve a Matilda. Az utóbbi kettő az elsősorban a már korábban említett gyalogsági harckocsi szerepkörében került alkalmazásra, illetve ugye említettem még a Churchill nehéz harckocsit, amelyből néhány példányt vetettek csak 1942 kora őszén, tehát nem volt jellemző a britekre, hogy nehéz harckocsikat alkalmaztak volna Észak-Afrikában. Ami nagyon fontos az az, hogy a brit harckocsik páncélosok közötti találkozó ütközetben való alkalmazása azért volt kicsit nehézkes, mert például a brit páncélosok egy része nem rendelkezett a főfegyverzetéhez rendszeresítve repesz romboló gránáttal. Ez ugye páncélosok ellen még nem hátrány, hiszen a páncélosok ellen valamiféle páncélgránátot, vagy legalábbis a páncél átütésére, vagy akár átégetésére alkalmas lövedéket lőnek ki a harckocsikból, vagy ha egyéb harcjárművekből. Nem ezzel van a probléma. Azzal van a probléma, hogy ezek az összecsapások Észak-Afrikában is, és mindig máskor is, soha nem homogén páncélosok elleni harc, tehát nem páncélosok közötti harc egész pontosan, hanem ez mindig összfegyvernemi harc, ami azt jelenti, hogy ilyen összecsapásban egészen biztosan elő fog fordulni gyalogsági elem, egészen biztosan elő fog fordulni valamilyen tüzérségi eszköz, és ezek ellen pedig repeszromboló gránátra van szükség. Na most a britek a saját maguk harcértékét csökkentették azzal, ameddig, és ez 1942 nyarán még részben igaz volt, bizonyos harckocsi típusaikhoz, akár cirkáló harckocsikhoz is, amelyek jobban kivoltak téve a német-olasz csapatokkal való találkozó harcnak, bizony repesz romboló gránát hiány vették fel a harcot. És ez nagyon sok esetben harcászati szinten alapvető hátrányt jelentett a britek számára.
És ezeknek a harckocsiknak a minősége hogyan viszonyult a németek vagy az olasz harckocsik minőségéhez? Milyen szintet képviseltek ezek?
A brit harckocsik minősége műszaki megbízhatóság szempontjából az észak-afrikai hadszíntéren nem mutatott jelentős különbséget a németekkel szemben 1942-ben, amikor német oldalon a már említett Panzer 3-as vagy Panzer 4-es harckocsikat tekintjük az összehasonlítás alapjának. Bár például a brit Crusader harckocsik különböző alváltozatainak azért helyenként voltak igen jelentős műszaki problémái, de ezeket helyel közel a britek kiküszöbölték, és tulajdonképpen a Crusader harckocsi mondjuk a német Panzer 3-as harckocsi harcértékével megfeleltethető. Nyilvánvaló a hosszúcsövű Panzer 4-rel már nem, mert tűzerőben a német ellenoldal nyilvánvalóan meghaladta.
És akkor mi az oka annak, hogy amerikai hadi anyagra álltak át?
Hát elsősorban az, hogy ugye az észak-afrikai hadszíntér Nagy-Britanniától is meglehetősen messze van, és a brit hadipar nem bírta azt a páncélos veszteség nagyságrendet, amivel az észak-afrikai hadszíntér bizony rendelkezett. Mert azt hozzá kell tenni, hogy a britek legnagyobb páncélos veszteségét a II. Világháborúban az észak-afrikai hadszíntér termelte ki, hiszen 1940-től kezdve, akkor még az olaszok ellen, majd 41 februárjától már a németek ellen is, egészen 1943 májusáig A brit nemzetközösség és azon belül is elsősorban a brit harckocsi csapatok alapvetően részt vettek ezekben a harcokban, és a német páncéltörő tűzerő az végig nagyon magas színvonalú volt. Tehát a britek páncélos veszteségei azok nagyságrendekkel haladták meg mindig a német vagy az olasz páncélos veszteségeket, még akkor is, hogyha a legtöbb esetben a harc közben megsemmisült brit páncélos technika aránya a teljes brit páncélos veszteségen belül csak egy töredék volt. Nagyon-nagyon sokat meg tudtak javítani, és akkor, amikor már átvették a britek a kezdeményezést Észak-Afrikában, és megindultak nyugati irányba, ez a második elalmányi ütközet után van, és akkor már a német-olasz erők nem tudnak ezen fordítani, és a korábban emlegetett inga effektus már nem mutatkozik meg, és a britteket nem sikerül újra visszaszorítani, akkor már gyakorlatilag a britteknek ez a fajta páncélos vesztesége fokozatosan csökken, mert a kilőtt harckocsiaikat, vagy a műszaki szempontból üzemképtelenné vált harckocsikat meg tudják javítani. Ugyanezt pedig a visszavonuló német és olasz csapatok nem tudják megtenni.
A hallgatóknak itt mondjuk el, hogy a brit hadipar az Észak-Afrika mellett ugye a Szovjetuniónak is gyártott harckocsikat, tehát nem pusztán ez az egy hadszintér volt az, ami őket lekötötte. A távol-keleti csendes óceáni hadszintér is szerepet játszott, de ott nem volt jelentős páncélos erő. Miután megbeszéltük a két szemben álló fél erőviszonyait, parancsnokolási rendszereit, akkor térjünk át konkrétan a hadtörténetre. Hogyan zajlott az elalemelni csata, vagy mik azok az érdekes pontok, amik esetleg nincsenek annyira kihangsúlyozva a szakirodalomban, vagy a közvélemény által elérhető anyagokban, illetve miért pont ez a csata az, ami jelentős?
Az elalemelni csatával kapcsolatban már most is többször utaltunk rá, hogy nem egy eseménysorozatról van szó, hanem legalább két elalemelni ütközet különböztethető meg. 1942. június 21-én a német-olasz csapatok elfoglalják Tobrukot. Egyébként Tobruk elfoglalásáért lesz Rommel tábornok altábornagyja előléptetve. És ekkor a Tobruk körzetében állomásozó német és olasz csapatok tulajdonképpen az erejük végére érnek. Abban a pillanatban, amikor viszont kínálkozik előttük a lehetőség, hogy a brit nemzetközösség, elsősorban a brit 8. hadsereg, az visszavonul előlük keleti irányba, és gyakorlatilag feltárul a lehetőség, hogy betörnek Egyiptomba, ami a németek részéről már régóta az észak-afrikai hadszintér végcélja tulajdonképpen. Na most a probléma azzal van, hogy 1942. augusztusában a britek a Tobrukot elfoglaló német-afrika páncélos hadsereget nem megállítani szeretnék, hanem megsemmisíteni. És amikor visszavonulnak a brit nemzetközösségi csapatok egy olyan védelmi vonalra, ez már elalamein közelében van, amely alkalmasnak látszik arra, hogy feltartóztassa a Rommel altábornagy csapatait, nem passzív védelemben gondolkodnak, hanem megpróbálják ezt a védelmi terepszakaszt arra használni, hogy a sivatagos részen, tehát a déli, az észak-afrikai hadszintér járható részének déli szárnyán megkerüljék az olasz és német csapatokat, és gyakorlatilag azok hátába kerülve megsemmisítsék őket. Csak ez nem sikerül, ez az első elalamelni ütközet 1942. augusztusában, amely tulajdonképpen augusztus végére brit kudarccal zárul. Itt megint az van, hogy a különböző nevezzük páncélos bűvocskáknak, amely több etapra is bontható, az a lényege, hogy a brit nemzetközösség gyalogsága különböző boxnak nevezett megerődített nagy, tehát ilyen zászlóaj méretű megerődített támpontok, vagy akár dandárok által védett terepszakaszokat alakít ki a sivatagban, a járható részen, azon a kb. 80 km szélességben. De ezek között, a hatalmas támpontok között óriási rések vannak. És ez a páncélos bujócska, ez oda vezet, hogy gyakorlatilag a németeknek, miközben megpróbálják kivédeni ezt a brit próbálkozást, hogy itt bekerítsék őket, miközben ők támadják ezt a védelmi vonalat, viszont megtalálják a németek ezeket a réseket ezek között, a támpontok között, és a britek olyan helyzetbe találják magukat, hogy már nem ők támadnak, hanem az ő hátukban vannak a németek. Igen ám, csak a német-olasz csapatoknak megint az utánpótlás végessége jelenti a korlátokat, elfogy az üzemanyaguk. Tehát az első elalamelni ütközetnek gyakorlatilag abban foglalható össze a lényeg 1942. augusztus végén, hogy üzemanyag nélkül körülbelül 60 bevethető német harckocsival rendelkező Afrika páncélos hadsereg nem tudja folytatni ezt a támadást, ami tulajdonképpen egy brit kísérletből alakul ki. Ugyanakkor nyilvánvaló számos szempont miatt Rommel altábornagy nem tud lemondani a támadás folytatásáról, hanem is azonnal, de napokon belül megpróbálja ezt kelet irányba kifejleszteni. Ebből kialakul egy újabb találkozó ütközet, és ennek az lesz a következménye, hogy mind a két fél teljesen kimerül. És ez az a lélektani pillanat, amikor nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a britek, elsősorban már az amerikai szállításokra alapozva, jelentős tartalékokat kezdenek összevonni. Nem ekkor, ezt már korábban megkezdték, de addigra van már ennek látható eredménye. És van egy nagyon fontos dolog, hogy 1942. augusztus első felében a brit 8. hadsereg élén változás történik. Churchill miniszterelnök nem elégedett az addigi vezetéssel, és új parancsnokot nevez ki a brit 8. hadsereg élére. Ezt a parancsnokot egyébként úgy hívták, hogy Gott, altábornagy, azonban szerencsétlenségére ez a brit tábornok, a repülőgépe lezuhan, és meghal. És mivel a brit 8. hadsereg nem maradhat parancsnok nélkül, ekkor egy Bernard Montgomery nevezetű brit tábornokot küldenek, pótlásként tulajdonképpen, Gott helyébe, és ugye azóta tudjuk, hogy ez a brit tábornok azért megtette a magáét, még akkor is, hogyha a küszöbön álló úgynevezett második ellenállományi ütközet, amely már egyértelműen a brit nemzetközösségnek a arra való kísérlete, hogy végleg átvegye a kezdeményezést az észak-afrikai hadszíntéren, ennek az igen jelentős összegyűjtött tartaléknak a segítségével, ennek a hadműveleti tervét már Montgomery dolgozza ki, alapvetően két lépcsőbe gondolkodik. Nyilvánvalóan továbbra is célkitűzése az, ezt sem a brit észak-afrikai hadszintér parancsnoka, sem pedig a mindenkori parancsnoka a brit 8. hadseregnek nem tudott erről valahogy lemondani, hogy nem visszaszorítani szeretnék a német-olasz csapatokat, hanem mindenáron azoknak a páncélos erőknek a megsemmisítésére törekedtek. És emiatt mindig olyan manőverekbe bonyolódnak, és az 1942. október 23-án meginduló brit támadás, ami tulajdonképpen a második ellenállami ütközetnek a nyitánya, az igazából nem adják föl ezt a célkitűzésüket, azonban ezt nem tudják megvalósítani. A német, elsősorban a német, de még az olasz csapatok is kimanőverezik a britteket, a sokkal lassabban reagáló britteket, ebben jelentős szerepet játszik az a fajta eltérő harcvezetési felfogás, amiről már volt szó, és egyszerűen kimanőverezik őket. Gyakorlatilag egy olyan anyagcsata alakul ki október 23-a után, amiben érdekes módon ez a jelentős brit nemzetközösségi fölény sem tud érvényesülni. Gondoljunk bele, mik az arányok. Október 23-án a brit nemzetközösségi arcvonal mögött több mint 2600 üzemképes harckocsi van. Ebből körülbelül 1400-at vetnek be konkrétan ezen a hadműveleti szakaszban, az első hadműveleti szakaszban, de igen jelentős tartalékokkal is több mint 1000 harckocsival rendelkeznek tartalékban. Az olasz, illetve a német oldalon ez körülbelül mindenestül, tehát már a páncélvadászokat is ideértve, ez körülbelül 400, amiből nagyjából 270 a német bevethető páncélosoknak a száma. Tehát irtózatos, majdnem 1-10 az arány, és ennek ellenére nem tudják a brit nemzetközösségi erők ezt a fajta fölényt, ami egyébként tüzérség terén is, ha nem is ekkora, de jelentős. Tehát a 1-3 arányt meghaladja a tábori tüzérségben a briteknek a fölénye, és ezt nem tudják alkalmazni. Ennek elsősorban az az oka, hogy a britek manővereit jelentős mértékben a saját aknamezőik akadályozzák, amelyeket a korábbi hadműveletek során a német-olasz csapatok feltartóztatására telepítettek. Ezek nyilvánvalóan a németeknek és az olaszoknak is okozott gondot, de egy ilyen támadó hadművelet esetén nyilvánvalóan a támadófél számára jár nagyobb nehézségekkel. És a másik dolog pedig az, hogy Rommel a lehetőségekhez képest október 23-át követően október 28-ig bezárólag a saját erőit megpróbálja délről, a korábbi déli brit átkarolás miatt ott harcoló erőkről van szó, megpróbálja a partmenti miút irányába átmanőverezni, pont azért, mert a briteknek két helyen van kijelölt áttörési terepszakasza, és mind a két helyen harcászati szinten sikerül az áttörés, tehát a német és olasz gyalogsági állásokat sikerül áttörniük, de nem tudják a sikert kifejleszteni, elsősorban azért nem, mert vagy odaérkeznek időben a német páncélos tartalékok. Itt nem nagy erőkről van szó, itt általában 20-25 német harckocsinak a nagyon gyors helyváltoztatásáról van szó, és súlypontszerű alkalmazásáról van szó adott helyeken. És ugye a már emlegetett aknamezők, amelyeknek a megtisztításával is megküzdenek a brit nemzetközösségi erők, és megküzdenek egyébként magukkal a német és olasz páncélosokkal is.
Még miért folytatnánk, egy fontos dolgot elfelejtettem megkérdezni, hogy a hallgatók is tisztában legyenek ezzel. El Alamein, ez ugye nem egy helység, hanem ez egy sivatag.
Így van, gyakorlatilag ami a térképen a harcoló felek számára bármit is jelentett, az El Alamein néven illetett vasútállomás tulajdonképpen. Tehát itt nem egy nagyobb településről van szó, vagy valami tágabb régióról, hanem ahogy említettem, ugye a sivatagban nagyon nehéz az eligazodás, a tájékozódás, itt még nem a GPS korát éljük. A térképek is a saját térképészek képességeitől függ, és az sem volt egészen mindegy, hogy milyen kiadású, milyen méretarányú térképeket használtak, ebből voltak is félreértések. Viszont amit például ebben a helyzetben a németek nagyon jól alkalmaztak, az a rádiófelderítés volt, és a britek rádióforgalmazását a németek nagy hatékonysággal hallgatták le, és mivel a legtöbb esetben ez nem is titkosított formában történt, nagyon gyorsan jutottak információhoz a németek. Hozzáteszem, a briteknek viszont stratégiai szinten volt ugye akkor már egy ilyen fajta forrása, az Ultra. Tehát 1942 nyarán, kora őszén Rommel tábornok, illetve a Tobruk után ugye altábornagynak a döntéseit, azt kis késéssel ugyan, de a mindenkori aktuális brit hadszintér parancsnok, vagy akár a brit 8. hadsereg parancsnoka is tudhatta és olvashatta. Ugyanakkor harcászati szinten a németeknek a felderítése jobb volt Észak-Afrikában 42 őszén, mint a briteké.
Az Ultra berendezés a német Enigma berendezés feltörésére tervezték és használták. Tehát ott tartottunk, hogy El Alamein nevű sivatagban kialakul a második csata. Ez El Alamein egyébként 70 kilométerre van Alexandriától, tehát gyakorlatilag a németek számára úgy tetszik karnyújtásnyira volt a győzelem. Hogyan zajlott le ez a második El Alameini csata, vagy mik azok az érdekes pontok, amik esetleg érdemes kiemelni ezzel?
A legfontosabb az, hogy a németek gyakorlatilag valóban a siker kapujában voltak a szónak a klasszikus harcászati értelmében, mert meg lett volna az esélyük arra, hogy október 23-a előtt, mert amikor már ez a támadás megindul, akkor nyilvánvalóan erre már nem lett volna lehetőség, de október 23-a előtt megindulhattak volna Alexandria irányába. Miért nem tették? Ez sokan azért nem, mert az utánpótlásuk tekintetében ugye Málta továbbra sem volt német kézben, így az utánpótlás sokkal hosszabb útvonalon érhette el a német-olasz csapatokat, és hát a fatális véletlen is közre játszott, ugyanis például október 23-án, amikor megindulnak a brit nemzetközösségi csapatok, akkor indítanak el két tartályhajót üzemanyaggal megrakva Észak-Afrika felé, gyakorlatilag csak az egyik éri el Észak-Afrikát, a kikötőbe beérkezve azonban megtámadja a brit haditengerészet, kiszorítják a kikötőből, ott pedig elsüllyesztik. Tehát gyakorlatilag az olasz és a német csapatok üzemanyag nélkül maradnak az El Alamein csata második fordulójára, ha úgy tetszik. És ez megmutatkozik abban is, hogy miután október 23-a és 28-a között megpróbálnak ugye a britek így áttörni, de ezt Rommel sikeresen megakadályozza, ez november 3-ára már olyan szinten megromlik ugye a német-olasz csapatoknak a helyzete, hogy Rommel elrendeli a visszavonulást, azonban ezt Hitler még aznap megtiltja. És Rommel legendájához azért hozzátartozik az is, hogy ő ezt szolgai módon végre is hajtja, tehát a már visszavonulást megkezdett csapatait és a gépkocsi oszlopokat visszarendeli. Ami hát ilyen helyzetben ez rendkívül veszélyes. Ugyanakkor egy nappal később, november 4-én már semmi nem tudja őt visszatartani attól, tovább romlik a helyzet, és majdnem bekerítik az erőit egyébként délirányból a britek, illetve az északi áttörési ponton, ugye említettem, hogy két áttörési terepszakaszuk volt a brit nemzetközösségi erőknek, már az északin is az áttörés fenyeget, ezért november 4-én Rommel visszavonul méghozzá nagyon gyors ütemben és nagyon ügyesen. És itt jön ki a briteknek egy másik gyengesége, nem tudják üldözni a visszavonuló német és olasz csapatokat. Nem tudják üldözni, még a cirkáló harckocsiai sem képesek olyan ütemben előre nyomulni, hogy megelőzhessék a németeket és az olaszokat egy-egy ilyen halogató harcra alkalmas terepszakasznak az elfoglalásába. Egyébként a német-olasz csapatok ezzel nem is nagyon foglalkoznak, hanem hihetetlenül gyors iramban próbálnak bengázi körzetéig visszavonulni, ami a német és az olasz csapatok számára az észak-afrikai hadszintéren egy kulcs ellátó kikötő volt. És november közepére tulajdonképpen az a helyzet alakul ki, hogy az El Alameini csatát Montgomery tábornagy erői vezetésével a brit nemzetközösség tulajdonképpen megnyeri, de a Rommel altábornagy által vezetett erők továbbra is harcképesek maradnak. Tovább megyek, érdekes módon 1942 végén a tulajdonképpen hadműveleti szünetben Észak-Afrikában a Rommel által vezetett csapatoknak több bevethető harckocsija van, mint október 23-a reggelén, a második elállomány ütközet elején. Ez annak köszönhető, hogy az a fajta inga mégiscsak működik, hiszen a német-olasz csapatok, ahogy nyugat felé vonulnak vissza, a saját utánpótlási vonalaikat mind a szárazföldön, mind pedig a tengeri úton lerövidítik, így már gyorsabban kapnak utánpótlást. Ez már távolabb van azoktól a egyértelműen brit kézben lévő kikötőktől, ahonnan gyakorlatilag a brit haditengerészet uralja a földközi tengernek a keleti medencéjét, és így igazából maga a nyugat felé támadó brit nemzetközösségi erő is egyre távolodik a saját utánpótlási bázisaitól. És ez a két erő kiegyenlíti egymást, és ezért van az, hogy 1942 végére tulajdonképpen egyfajta döntetlen kezd beállni Észak-Afrikában, és ebben a pillanatban, vagy ebben a hadműveleti helyzetben történik meg 1942 novemberében az, ami Algériában, illetve Tunéziában történik, amikor is az Amerikai Egyesült Államok is már harcoló csapatokkal csatlakozik az észak-afrikai hadszintérhez, ami alapvetően változtatja meg az erőviszonyokat.
Tehát összefoglalva, az El Alamein stratégiai vereséghez az vezetett, hogy a német csapatoknak nem érkezett meg az üzemanyag utánpótlása, ugyanakkor a brit és nemzetközösségi erőknek az utánpótlása pedig többszöröse volt az övéknek, tehát mint anyagcsata, ez papíron eldőlt a britek javára.
Én egy picit ezt árnyaltabban látom. Szerintem a második El Alamein ütközet, ami tulajdonképpen egy hadműveleti vereség volt az én olvasatomban német és olasz részről, hiszen az Egyesült Államok beavatkozásának pillanatáig az egyáltalán nem volt lehetetlen, hogy az inga megint működni fog, és lehet, hogy Rommel csapatai El Alameintől megint visszavonulnak egy néhány száz kilométert keleti irányba, de egy újabb megerősödést, tartalékok összevonását és az utánpótlás bevárását követően megint megindulhattak volna nyugat felé. Én szerintem ez egy hadműveleti vereség volt német részről, ebből akkor lett hadászati, ha úgy tetszik, még egy lépcsőt lépve, stratégiai hátrány, amikor az Egyesült Államok a szó klasszikus értelmében is egyébként Tunézia területén hátba támadja a olasz és német erőket Észak-Afrikában.
Szó volt ugye az általad említett nehéz harckocsikról, hosszú csövő páncerfírekről, amik 43-ban jelennek meg nagyobb számban az észak-afrikai német csapatoknál. Mi az oka annak, hogy a német hadvezetés és személyesen Adolf Hitler ekkorra tulajdonít nagyobb jelentőséget az észak-afrikai hadszintérnek, hiszen korábban is mondtad, hogy a németek célja a britek kiűzése volt Egyiptomból. Mit értek volna el ezzel, és miért ébredt rá erre ilyen későn a német hadvezetés, hogy ez mégiscsak fontosabb annál, hogy csak két páncélos hadosztályt küldjenek oda?
Hát igazából a két páncélos hadosztály éppen az amerikai beavatkozás miatt növekszik majd három páncélos hadosztályra, mert a német 10. páncélos hadosztály akkor kerül az észak-afrikai hadszintérre, amikor Tunéziát valamilyen úton módon meg kell védeni. És az Afrika kornak, tehát az Afrika hadtestnek a két klasszikus páncélos seregteste, mert volt ott másik hadosztály is, tehát a 15. és a 21. páncélos hadosztály, az a brittekkel vívott halogató harcban vonul vissza nyugat felől Tunéziába. A német nehézharckocsiknak az Észak-Afrikában vezénylése az nem csak azzal függ össze, hogy mikor értékelődik fel ez a hadszintér Hitler szemében, hanem tulajdonképpen itt a haditechnikai kronológiát is tekintetbe kell venni, hiszen gondoljunk bele, az első német Tiger harckocsi támadás a keleti hadszintéren egyébként 1942 őszén van, és akkor egyébként nagyon rossz tapasztalatokkal is jár. Tehát tömegesnek nem nevezhető még a német nehézharckocsi alkalmazás 42 végén a keleti hadszintéren sem. Ezért például az én megítélésem szerint az önmagában érdekes, hogy Rommelnek 1942 novemberében, ha jól emlékszem, Hitler kettő német nehézpáncélos osztályt ígér oda Észak-Afrikába, ami természetesen nem realizálódik, de egy páncélos osztály valóban átkerül Észak-Afrikába. Hozzá kell tennünk, akkor ezek még nem homogén, csak nehéz harckocsikból álló zászlóalméretű páncélos osztályok, hanem ekkor még Panzer 3 harckocsik is támogatják ezeket a német Tiger harckocsikat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy párhuzamos folyamat, és nem azért nem küldtek a németek korábban nehéz harckocsikat, mert Hitler nem látta ennek értelmét Észak-Afrikában, hanem azért nem, mert igazából még nem volt olyan mennyiségben bevethető eszközük. De például rohamlövegből, abból az észak-afrikai hadszintéren alkalmaztak, nem túl sokat, de alkalmaztak. De kétségtelen, hogy Észak-Afrika az megmaradt alapvetően a harckocsik manőverező paradicsomának. ha nevezhetjük így.
Mi lett volna a stratégiai célja azzal a német hadvezetésnek, hogy kiszorítja a briteket Egyiptomból? Mit értek volna el vele?
Hát ezzel kapcsolatban a szakirodalom tulajdonképpen többé-kevésbé egységes, és ez a fajta vélemény azon alapul, hogy a Hitler által a Szovjetunió ellen vezetett hadjárat célja, ugye elsősorban 42-ről beszélünk, a kaukázusi olajmezők elfoglalása és egyfajta Irán irányába való támadás, és egy hatalmas harapófogónak a déli szárnyát alkotta volna Rommel sikeres tevékenysége esetén Egyiptomon keresztül Irán irányába, amely tulajdonképpen a tervezés fázisán soha nem lépett túl ez a fajta elgondolás. Részletes tervek természetesen erre nem készültek, és nem is készülhettek. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy egyrészt a keleti hadszíntér eseményei, másrészt az észak-afrikai hadszíntér eseményei éppen 1942. novemberében, gondolok itt elsősorban a keleti hadszíntérre is, olyan fordulóponthoz értek, amikor az ilyenfajta német tervezésnek már semmiféle létjogosultsága nem volt.
Az elmúlt egy órában az El-Alamein-i csatáról beszélgettünk Száméber Norberttel. Ez a beszélgetés folytatódni fog egy másik adásban, ahol egy másik csatáról fogunk beszélgetni, aminek szintén idén van a 80. évfordulója, ez pedig a Stalingrádi csata lesz. Száméber Norbert, köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm a lehetőséget!